és amikor a sólyom, angolul falcon szóhoz érkeztem, roppant izgatott lesz. És amikor a szó végére egy R betűt is írtam, a gép csak úgy ugrált. Ugyan kinek volna oka itt a köztársaságban arra, hogy az újonnan érkezett angol Lord Falconroy neve hallatára összerezzenjen, ha csak nem annak, aki agyonlőtte. Egy csomó tanú fecsegésénél nem jobb egy megbízható gép tanúbizonysága. Megfeledkezik egy fontos dologról, jegyezte meg a pap, hogy a megbízható gépet mindig egy megbízhatatlan gép irányítja. Mit ért ez alatt? Kérdezte a detektív. Az embert értem, szólt Brown atya, mely a világ legmegbízhatatlanabb gépje. Nem akarok udvariatlan lenni, és az ember megjelölés alatt nem kizárólag önt értem. Ön azt mondja, hogy megfigyelte viselkedését, de honnan tudja, hogy helyesen figyelte meg? Azt mondja, hogy a szavaknak minden feltűnést kizáróan kell követniük egymást. De honnét tudja, hogy természetesen írta fel őket? Honnét tudja, hogy ő nem figyelte meg az önviselkedését? Ki tudná megmondani, hogy ön nem volt-e nagyon izgatott? Az ön csuklóján nem volt gép. Mondtam már! Kiáltott fel az amerikai a legnagyobb izgalommal. Olyan hűvösen közömbös voltam, akár egy etetes uborka. A gonosztevők is lehetnek olyan hűvösek, mint egy ecetes uborka, szólt Brown atya mosolyogva. És olyan nyugodtak is akár csak ön. Nos hát, nem volt nyugodt, szólt Asher széjjel dobálva a lapokat. Ön már igazán kihoz a sodromból. Sajnálom, szólt a másik. Csupán arra akarom felhívni a figyelmét, ami egyszerű lehetőségnek látszik. Ha ő az önviselkedésén észrevehette, hogy mikor fordul elő az a szó, amely őt akasztófára viheti, miért ne láthatta volna meg az ön modorán, hogy most éppen ez a szó következik? Ami engem illet, én nem elégednék meg ilyen szavakkal ahhoz, hogy valakit fölakasszak. Asher az asztalra csapott és fölényes haraggal állt föl. Ez az éppen, amit most akarok önnek bebizonyítani, kiáltotta. Először csak a géppel próbálkoztam, hogy aztán más módon próbáljam ki a dolgot, s a gépnek, uram, igaza van. Egy pillanatra abba hagyta, és kevésbé izgatottan folytatta. Ami azt illeti, le kell szögeznem, hogy ez ideig bizony igen kevés bizonyíték volt vele szemben, kivéve a tudományos kísérletet. Sőt, azt lehet mondani, hogy semmit sem hozhattam fel ellene. Ruhája rosszul állt ugyan, de jobb volt, mint azé a lecsúszott osztályé, amelyhez nyilván tartozott. És eltekintve attól, hogy a szántóföldeken való áthaladástól, a sövényen való keresztültöréstől kisé poros, piszkos lett, az illető aránylag tiszta volt. Ez jelenthette azt is, hogy most szökött ki a börtönből. Egyébként tisztasága a szemérmes szegények kényszeredett illemtudására is emlékeztetett. Viselkedése is, meg kell vallanom, hogy teljesen megegyezett az ilyenekével, hallgatott és méltóság teljes volt. Úgy látszott, mintha neki is, mint azoknak, valami nagy-nagy, de rejtett sérelme volna. Úgy tett, mintha az egész büntetről semmit se tudna, és nem mutatott semmi felindulást, kivéve durcás türelmetlenséget, hogy egyszer már valami okos dolog is történjék, amely őt kiszabadítja a pálcból. Ismételten megkérdezett, hogy nem telefonálhatna egy ügyvédnek, aki valamikor üzleti ügyben segített rajta, szóval minden tekintetben úgy viselkedett, ahogy az ember egy ártatlantól elvárja. A világon semmi sem szólt ellene, kivéve azt a kis mutatót, amely a pulzusa változását jelentette. És ekkor, uram, a gép megállta a próbát, igaza volt. Mert mire kijöttem az illetővel külön szobámból az előcsarnokba, ahol már mindenféle más népség várt ügyének elintézésére, úgy hiszem, elszánta magát, hogy vallomást tegyen, hozzám fordult és halkan beszélni kezdett. Ezt nem bírom már ki tovább, ha minden áron, ha mindent meg akar rólam tudni. Ugyanabban a percben a padon ülő szegény asszonyok egyike hirtelen felállt, hangosan kiabálni kezdett és ujjával rámutatott. Soha életemben nem láttam olyan ördögi határozottságot. A nő úgy irányította aszott ujját a férfinek, mintha parittya volna. Bár üvöltötte a szavakat, minden szótag olyan tisztán hangzott, mint egy óraütés. Dragger Davis! Kiáltotta. Elfogták Dragger Davist! A szerencsétlen nők többnyire utcalányok és tolvajok kár örömmel, bámészkodva és gyűlölettel néztek feléje. Ha soha nem is hallottam volna azokat a szavakat, megrémült arcáról leolvashattam volna, hogy az úgynevezett Oscar Ryan ezúttal igazi nevét hallotta. Én azonban mégsem vagyok annyira tudatlan, mint ahogy ön gondolja. Dragger Davis egyike volt a legrettenetesebb és legromlottabb gonosztevőknek, akik valaha a rendőrség törekvéseit meghiúsították. Bizonyos, hogy már régebben is nem egy gyilkosságot követett el, még a börtönőrrel véghez vitt gaztette előtt. De különösképpen sohasem tudtak ilyesmit rábizonyítani, mert ugyanazon a módon követte el azokat, mint a legenyhébb és legkisebb büntetteket, melyekért gyakran lecsukták. Csinos, jó külsejű vadállat volt. Bizonyos tekintetben még ma is az. Többnyire pincérnőkkel vagy boltos lányokkal járt és elverte a pénzüket. De gyakran még ezen is túltett. A szegény nőket csokoládéval vagy cigarettával elkábította, majd teljesen kifosztotta. Előfordult, hogy egy lányt halva találtak, de nem tudták rá bizonyítani, hogy előre megfontoltan ő követte volna el a gyilkosságot, és ami a fő, a tettest soha nem találták meg. Hallottam róla olyas valamit is, hogy ismét megjelent, ezúttal azonban ellenkező minőségben. Most ő adott pénzt kölcsön csupa olyan szegény özvegynek, akikkel előbb megkedveltette magát, aztán pedig épp olyan gyalázatosan bánt el velük, mint az előbbiekkel. Hát tessék! Itt van az ön ártatlan embere, és itt vannak ártatlanságának bizonyítékai. Azóta még 4 fegyenc és 3 börtönőr is megállapította a személyazonosságot. Hát ezek után mi a véleménye az én kis masinámról? Hát most már csak világos, hogy a gép végzett vele. Vagy csak nem akarja még most is azt mondani, hogy én és az asszony derítettük ki valójában, hogy mi az igazság. Ami az ön szerepét illeti, feleltve Brown atya felkelve, dobbant már rázva egyet magán. Hát ön megmentette a villamosszéktől, mert nem hiszem, hogy Dragger Davist kivégeznék a régi mérgezési história alapján. Ami pedig azt a fegyencet illeti, akit az őrt megölte, azt hiszem, most már elég világos, hogy ön nem azt fogta el. Dragger, legalábbis ebben az esetben, ártatlan. Hogy érti ezt? Kérdezte a másik. Miért ártatlan ebben az esetben? Ugyan, az Isten áldja meg, kiáltott fel az emberke, nála szokatlan élénkséggel. Hát azért, mert a többi büntettet ő kevette el. Nem értem, hogy önök miből vannak. Azt hiszik, hogy az összes gaztettet egy zsákba kell elkövetni, és ez egy helyre van összegyömöszölve? Úgy gondolják, hogy aki hétfőn fösvény, az pénteken mindig tékozló? Ön azt mondja nekem, hogy ez az ember heteket, hónapokat töltött azzal, hogy szegény asszonyoktól kis pénzösszeget csalt ki. Később, mint uzsorás lépett fel, és a legjobb esetben kábítószert, legrosszabb esetben mérget alkalmazott. És mindig több, és több szegény teremtés csalt meg ugyanolyan türelmes és békés módon. Hagyjuk rá. Ismerjük el az argumentum kedvéért, hogy mindezt elkövette. Ha ez így van, akkor megmondom önnek, hogy mi az, amit nem követett el. Nem rohant neki egy fegyveres őr által őrzött meredek falnak. Nem írta fel saját kezüleg a falra, hogy mit követett el. Nem magyarázta meg, hogy önvédelemből tette. Nem nevezte meg a gazdag ember házát, ahova puskával iramodott. Nem írta oda saját nevének kezdőbetűit egy másik ember vérével. Szent ég, hát nem látja, hogy az egész jelleme jóban és rosszban más. Én úgy látszik, egy cseppet sem hasonlít hozzám. Azt hihetné az ember, hogy sose voltak rossz hajlamai. A megdöbbent amerikai már éppen kinyitotta a száját, hogy egy ellenvetéssel feleljen, amikor hivatalos szobájának ajtaját teljesen szokatlan és meglepő módon rángatni, majd döngetni kezdték. Az ajtó kinyílt. Egy pillanattal azelőtt Greywood Usher azt hitte, hogy Brown atya bolond. A rákövetkező pillanatban azonban kezdte azt hinni, hogy ő maga bolondult meg. Berontott a szobájába egy ember, akin a legpiszkosabb rongyok lógtak. Fején félrecsapott zsíros puha kalap, homlokán félretolt ronda zöld ellenző. Mindkét szeme úgy villogott, mint egy tigrisé. Arcának legnagyobb részét sűrű bozontos szakál fette, melyből alig látszott ki az orra. Ez az orr különben is egy szennyes, vörös zsebkendőbe volt betemetve. Asher büszke volt arra, hogy az állam összes csirkefogóit ismerte látásból, de most úgy rémlett neki, hogy ilyen madári esztőnek öltözött páviánt még sohasem látott. Főleg azonban egész csendes, tudományos karrierje alatt senki sem szólította ilyes formán. Hallja csak, öregem! Kiabált a vörös zsebkendős alak. Kezdem már unni a dolgot! Ne játsszék bujócskát az én bőrömre! Engem nem lehet lóvá tenni! Ne reszel a vendégemet, mert különben felrobbantom ezt az egész vacakot! Ha még egy szempillantásig itt tartja, jaj magának! Nagyobb a hatalma, mint sem gondolja! Asher úgy bámult az ordítozó szörnyetegre, hogy minden más érzés elnémult benne. A szemét ért megütközés oly nagy volt, hogy a füle már nem is hallotta meg a szavak értelmét. Végre egy erőszakos mozdulattal megrázta a csengőt. Mialatt a csengő élesen, kitartóan szólt, Brown atya nyugodtan, halkan kezdett beszélni. Volna egy indítványom, bár kisé zavarosnak tűnik. Nem ismerem ezt az urat, de mégis azt hiszem, mintha ismerném. Ellenben ön biztosan ismeri, csak nem ismeri föl természetesen. Ez paradoxonnak hangzik, tudom. Úgy látom, az egész világ megbolondult, kiáltott fel Asher, kerek irodaszékére roskadva. Hát ide nézzen, kiáltott fel az idegen az asztalt ütögetve. Szavai voltak éppen egyszerűek voltak, és mégis titokzatosan hangzottak. Én nem fogom becsapni önt, azt akarom. De ki az ördög, hát kicsoda maga? Kiáltotta Asher, hirtelen felegyenesedve. Azt hiszem, az úr neve Todd, szólt a pap, aztán fölemelte a rózsaszínű újságkivágást. Attól tartok, hogy nem kíséri figyelemmel a társaságbeli lapokat, és monoton hangon olvasni kezdte. A szellemes ötlet, mely a következő esti hangulatát adja majd meg, mindez idáig Mr. Todd titka és a beavatottak, városunk társadalmának legvidámabb vezetői is hallgatnak róla. Rebesgetnek ugyan valamit, hogy ez az estély modorban és szokásban hű paródiája lesz a társadalom másik végletének az alvilágnak. Ma este a Pilgrim tónál, folytatta az újságkivágás letéve a páter, nagy apacs estély volt, és egy úr, az egyik vendég eltűnt. Mr. Ireton Todd a házigazda keresni kezdte, s kinyomozta, hová került. Mindezt azonban anélkül, hogy jelmezét levette volna. Micsoda úrra gondol? Arra az emberre, akit furcsa rosszul álló öltözetben látott a szántóföldön keresztül haladni. Utána kellene nézni. Bizonyára már türelmetlenül várja, hogy visszakerüljön a pezsgő pohárhoz, ahonnét olyan sietve menekült, amikor a fegyenc puskával kezében megjelent. Komolyan azt akarja mondani, hogy kérdezte a hivatalnok. Nézze, Mr. Asher, szólt Brown atya csendesen. Ő azt mondta, hogy a gép nem tévedhet. És bizonyos értelemben valóban nem tévedett. De tévedett a másik gép, az, amelyik működésbe helyezte. Ő azt hitte, hogy a rongyos ember Lord Fauntleroy nevénél azért rezzent össze, mert ő volt Lord Fauntleroy gyilkosa. Az illető azért rezzent össze, mert ő maga volt Lord Fauntleroy. De hát akkor miért nem mondta meg? Kérdezte a bámuló Asher. Mert úgy érezte, hogy előző viselkedése és pánikszerű menekülése nem volt patriciushoz méltó, felelt a pap. De éppen meg akarta mondani, amikor egy nő más nevet talált ki rá. És Brown atya buzgón nézte a cipője orrát. De csak nem akar olyan bolondot mondani, szólalt meg Asher elsápadva, hogy Lord Fauntleroy van a Drager Davis. A pap igen komolyan nézett rá, olyan arccal, amelyre rá volt írva a lesújtó felelet. Nem mondok semmit erről, szólt. A többit önre bízom. Rózsaszínű lapja azt írja, hogy címét nemrég újította fel, de ezek az újságok igen megbízhatatlanok. Azt írják, hogy fiatalkorában járt már az Egyesült Államokban, de ez az egész história igen különösnek látszik. Davis és Falkoroy meglehetősen gyáva alakok, de ilyen a legtöbb ember. Nem adnék saját véleményemre ebben az ügyben egy fabatkát sem, de azt hiszem, folytatta, hogy önök amerikaiak, túlságosan szerények. Attól tartok, idealizálják az angol arisztokráciát, különösen, ha nagyon előkelő. Látnak egy jóképű angolt, esti öltözetben is tudják róla, hogy tagja a lordok házának, és azt képzelik, már az apja is az volt. Ön nem számol nemzeti lendületünkkel és rugalmasságunkkal. Számos befolyásos állampolgárunk csak nemrég emelkedett magas polcra. Ugye, hagyja már! Kiáltotta Greywood Usher, sovány kezeit türelmetlenül tördelve, míg a másik kicsit ironikusan megszólalt. Ne beszélje már ezzel a bolonddal, kiáltott fel Todd brutálisan, mezesen inkább a barátomhoz. Másnap reggel Brown atya ugyanazzal a szerény arc kifejezéssel jelent meg, és kezében egy rózsaszínű lapból kivágott újabb cikket tartott. Attól félek, hogy elhanyagolja a nagyvilági sajtót, de talán ez a cikk majd érdekli. Usher elolvasta a címét. Lustrick Todd csavargó vendégei. Mulatságos incidens Pilgrim's Pound közelében. Aztán folytatta az olvasást. Mulatságos eset történt tegnap este a Wilkinson autógarázsnál. A szolgálatban lévő rendőrt figyelmeztet egy utcakölyök, hogy egy fegyencruhába öltözött ember a legnagyobb lelki nyugalommal ül be egy igen elegáns, bánőrt kocsi vezető ülésébe. Egy rongyos kendőbe burkolt lány kíséretében. A rendőr közbelépésére a fiatal nő félrehúzta kendőjét, és mindenki ráismert Todd milliomos lányára, aki éppen a tóparti apacsestről jött, ahol az előkelő vendégek hasonló jelmezben jelentek meg. Ő és az az úr, aki fegyencruhát viselt, a szokásos sétakocsikázásra indultak. A rózsaszínű újság kivágás alatt Usher még egy másik, későbbi napilapból származó cikket is talált ezzel a címmel. Milliómos lány csodálatos szökése egy fegyenccel. A lány szervezte meg az apacs estet. Most már biztonságban vannak. Mr. Greywood Usher felnézett, de Brown atya már nem volt a szobában.